Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a verőfényes nyári napon. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Vakációs gyermekhetet zárunk a gyülekezetünkben, ezért vannak itt a gyermekek is. Nyilván csak egyik része a népes seregnek, amelyik részt vett a hét napjain zajló programokon. Ők is szolgálni fognak most az istentisztelet elején. Testvérek, most kezdőénekkül énekeljük a 158. éneket. A 158. ének így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amit az írva található Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írt levelében, a 12. rész 9. versétől kezdődően. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 12. rész 9. versétől olvasom Isten igéjét. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben állhatatosak, a szentek szükségeire adakozók legyetek. A vendég szeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek. Ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet a ma isteni haragnak, melyet írva van, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjózik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. A kegyelem Istene tegy áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, valljuk meg bűneinket, testvérek, imádkozzunk együtt hangos szóval, megvalva a mi bűneinket. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most pedig hallgassuk meg, kedves testvérek, a gyermekek énekes bizonyságtételét. Nagy Melinda fogja bekonferálni őket, kicsit beszámolni néhány szóban arról, hogy mi is történt ezen a héten a vakációs gyermekhét alkalmával.
Légy példa a maga viseletben. Légy példa a hívnek.
Így gyógyult meg a kapella, amit tárgyal szolgálja.
Minden lehetséget annak, aki hív.
Légy példa a tisztaságban.
Nem a külső tisztaság számít igazán, hanem ami a legnagyobb. Hogyan tartatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígéret.
Aranyosak voltatok. Köszönjük szépen a velős üzenetet. Testvérek, énekeljük el a 348. éneket. A 348-as énekünknek az első három versét. Három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
Imádkozzunk, testvérek! Szerető Istenünk, édesatyánk, háladással köszönjük neked a napfényt, háladással köszönjük neked a te szereteted melegét, háladással köszönjük neked a mindennapi kenyeret, az élet drága ajándékát, sokszínűségét, szépségét, gazdagságát. Köszönjük neked gyermekeinket, unokákat, köszönjük az új nemzedék felnövekvő tagjait, köszönjük, hogy áldást kérhetünk rájuk, és köszönjük, hogy már csecsemők szája által is tudod dicsérni a te nagyságodat. Köszönjük hálaadással, hogy a gyermek szív és gyermek száj tisztasága által akarsz minket, felnőtteket is újra visszavezetni abba az ártatlan állapotba, ami az Isten gyermekséggel együtt jár. Te látod, Istenünk, sokszor nem vagyunk tiszták beszédünkben, gondolkozásunkban, nem vagyunk jó példák gyermekeink, unokáink előtt, ami viselkedésünkkel, magatartásunkkal. Bocsásd meg ezeket nekünk, Urunk, és kérünk, hogy ne engedd deformálódni gyermekeink, unokáink lelkét látva a felnőtt világ torzulását, sokféle kiábránító bűnét, vagy egyenesen vadságát és gonoszságát. Köszönjük, hogy meg akarsz mindnyájunkat őrizni a tisztaságban, a szelídségben, az alázatban. Ezekben segíts meg minket most, Istenünk, amikor igyekszünk együtt ráfigyelni a te igéd tanítására. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250-es énekünknek az első két versét. 250-es ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj! Kedves testvérek, nem marad más hátra, mint hogy ismételjük azt, amit a gyermek csoport által már is üzent nekünk Isten ma, hogy megerősítessék szívünkben Pál apostol felszólítása. Olvasom Isten igét a Timóteushoz írt első levél 4. részéből, a 12. versből. Az első Timóteusi levél 4. részének 12. versét hallgassuk. Figyelmes és csendes lélekkel. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Légy példa a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Eddig tart az alapja. Drága testvéreink, hallottuk a gyermekek ajkán keresztül ennek a most zárult bibliai vakációs gyermek hétnek a mottója volt ez az alapige, ahol Pál apostol az ő ifjú munkatársának, Timóteusnak a szívére köti, hogy hogyan is legyen ő példa azok előtt, akik közé szolgálatra küldetett. Tudnunk kell egy kicsi kortörténeti háttér alapján azt, hogy Timóteus vegyes családban született, az édesapja görög volt, az édesanyja zsidó, így mindkét kultúrkörben otthonosan mozgott, ugyanakkor ismerős volt a pogány világnak a vallási berendezkedésével, de a zsidó ószövetségi hitvilágban is nyilván otthonosan mozgott. És ezzel a kettős lelki, szellemi, kulturális háttérrel a tarsolyában találkozott Pál apostollal, és általa Jézus Krisztussal, a világ üdvözítőjével. És amikor már több ideig együtt szolgált Pál apostol oldalán, akkor Pál apostol hátrahagyta őt Efézusban. Tudnunk kell, hogy Efézus abban a korban, az első század közepén egy hatalmas kultúrcentrum volt, mozgalmas, pezsgő élettel, de ugyanakkor nagyon sokféle pogány istenséggel is. A leghíresebb az efézusi Diana kultusz volt. Tudjuk, hogy óriási pénzek forogtak Diana kultusz körül, hiszen ezüstművességgel foglalkozók sokassága töltötte be ezt a neves várost Kis-Ázsiában, és hát ezeknek az isten szobrocskáknak a készítéséből nagyon jól megéltek sokan. Tudjuk, hogy egyik nagy ellenlábasa éppen egy ilyen ezüstműves volt Pál apostolnak, aki közel 3 évig szolgált Efézus városában, és alakult meg az ő szolgálata nyomán ott a keresztény gyülekezet. Tudjuk, hogy olyan hatása volt az evangéliumnak Efézusban Pál szolgálata nyomán, hogy óriási értékre rúgó varázskönyveket, jóskönyveket hordtak ki az utcára, dobtak mágiára mindazok, akik a pogány háttérből keresztény hitre jutottak. Nos hát, ezek között szolgál Timóteus. Az az ifjú Timóteus, aki mintegy 30 éves volt akkor, amikor elkezdte a szolgálatát Efézusban. Ráadásul még önálló fiatalember volt, nem volt családja. És egy ilyen környezetben, ahol a pogány isten kultusz olyan erős volt, ahol zsenge keresztény gyülekezet próbált meggyökerezni, egy ilyen ellentmondásos világban kellett neki helyt állnia, és az evangéliumot képviselnie. Nos hát, hogy ez eredményes legyen, hogy ez a szolgálata hiteles legyen, vonzó legyen, ezért írja neki Pál apostol távolról, már a római fogságból, mint egy utolsó levelei egyikeként ezt a Timóteushoz intézett levelet. Tudjuk, 2 levele maradt fent Timóteushoz írt levelei közül Pál apostolnak, ezek vannak itt a Szentírásban, és az első levélből hallottuk a mai alapigét. Ahol azt mondja Pál apostol Timóteusnak, senki a te ifjúságodat meg ne vesse. Miért kezdi így ezt a mondatát Pál? Azért, mert tudjuk, hogy a fiatalokra még nem néz fel úgy a felnőtt világ, ahogyan nem egyszer kellene. Mert bizony a fiatalok között is sok értékes ember van. Csak hogy mi felnőttek, netán veresedő hajóak, azt gondoljuk, hogy a fiatal még tapasztalatlan. Még nem sokat tud a nagybetűs életből. És hogy álljon elő egy 30 év körüli önálló fiatalember az efézusi idősebb emberek közé, és próbálja őket tanítani. Most nem egyszer meg kell nagyon küzdenie egy kezdő fiatalnak a felnőttek társadalmában ahhoz, hogy bizonyítsa, hogy benne is van érték, hogy ő is képes valamire, hogy őt sem lehet csak úgy leírni, éppen azért, mert kezdő. Hisz végül is mindnyájan kezdők voltunk valamikor. És milyen jól esett egy-egy bátorító szó, egy-egy főnöktől, egy mestertől, aki mellett tanulgatta valaki a szakmát. Milyen jól esik egy bátorító szó, egy tanító, egy tanár részéről a kisdiák irányába, vagy a nagyobb diák irányába. Hogy ügyes vagy, fiam, ezt jól csináltad. Ezt a feladatot helyesen oldottad meg. Nos hát Pál apostol így bátorítja az ő ifjú munkatársát, Timóteust. Messziről, Rómában van már fogságban Pál, nem sokára kivégzik, és lám, utolsó leveleinek egyikében még eszébe jut az ő ifjú munkatársa, aki ott küzd egy nagyon nehéz szellemi, lelki munkaterepen Efézusban. És azt mondja, senki a te ifjúságodat meg ne vesse. Úgy viselkedj, úgy légy példa beszédben, magaviseletben, szeretetben, lélekben, hitben, tisztaságban, hogy senki ne mondhassa azt, hogy ez egy túl zsenge, éretlen ifjú, mit tud ez még a nagybetűs életből? Miért hallgassunk mire jár? Tudjuk, hogy Timóteus hatásos munkát végzett, és ez Pál apostol bátorító szavának is köszönhető volt. És testvérek, erre a bátorításra van nekünk is szükségünk. Nem csak az ifjaknak. Mindnyájunknak. Akik talán éppen a hitben vagyunk még zsenge korúak. Akik talán most kezdjük keresgélni Istent. Kezdünk érdeklődni utána, talán felcsillan bennünk valami vágy, hogy közelebbről belelássunk az Isten világába. Hogy a szellemi világ titkai egy kicsit úgy felderüljenek előttünk. Nos hát, Pál apostol azért buzdítja Timóteus ilyen formán, hogy legyen példa. Testvérek, a mai világ hiányzik, mai világ hiányolja a példaértékű életeket. Ma már devalválódik minden. Ma már olyan viszonylagos, hogy mondjuk ez idegen kifejezésben relatív minden. Ma már nincsenek olyan leszögezett igazságok, amelyek nyomán el lehetne indulni. Ma már mindent megkérdőjelez az okos ember. És ma már sokszor az evangélium leszögezett 2000 éves igazságát is kikezdi az emberi kétel, okoskodás, bölcsködés. És nyilván ezért van szükség arra, testvérek, hogy mi mégis valamilyen formában találjunk olyan példaképeket, olyan követendő szellemi, lelki vezetőket, akire föl tudjunk nézni. Nyilván nem azért, hogy bálványozzuk őket, hanem azért, hogy lássuk, hogy ők milyen forrásból táplálkoznak, amikor szemlélhetjük az ő kiegyensúlyozott életüket, az ő bölcsességüket, az élet sűrűjében való helytállásukat. Mert igenis, az Istennel járó ember lehet ilyen példa ebben a világban, és csak is ő lehet az a hiteles példa, aki beszédben, magaviseletben, szeretetben, lélekben, hitben és tisztaságban másokat is Krisztus követésére tud ösztönözni. Nem akarok most mindegyik szót itt részletesen elemezni, mert nem lenne rá elég időnk, de figyeljük meg, hogy azt mondja először is, a beszédben légy példa. A beszédben. A Szentírás egyik helyen azt mondja, aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Jakab apostol írja az ő rövid, nagyon gyakorlatias levelében ezt. Aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. És ugyancsak ő beszél a nyelv bűneiről. Arról a veszedelmes, kicsi tagról, ami a testünkben van, amivel tudunk tüzet gyújtani, amivel tudunk átkot szórni a másikra, vagy tudunk akár áldást is mondani a másikra. Tudjuk azt is, amit Jézus tanított, hogy a szív teljességéből szól a szám. És nyilván a beszédünk elárulja azt, testvérek, hogy mi lakik a szívünkben. Ezért nem mindegy az, hogy hogyan szólalunk meg. Hogy a mi beszédünk megnyugtató, a mi beszédünk lecsendesíti a háborúságot, a vihart. A mi beszédünk eloszlatja a másik szívéből a félelmet, a kételyt, az aggodalmat. Vagy a mi beszédünk még jobban fölháborítja az amúgy is nyugtalan szíveket. Légy példa a beszédben. Hadd ne részletezzük tovább ezt, testvére, gondolkozunk el ezen. Légy példa a magaviseletben. Amikor beszéd nélkül is beszélsz. Idéztem már valamikor itt azt a kis történetet, ami a középkori nagy szentnek az életével kapcsolatos, Assisi Szent Ferencről van szó. Aki egyszer egyik szerzetes társához odaszólt, és azt mondta, gyere, menjünk ki a piac térre, a város közepére prédikálni az embereknek. Tudjuk, hogy Assisi Ferenc nem ilyen nagy katedrálisokban hirdette az evangéliumot, hanem mezitlábas, egyszerű, szegény szerzetesként járkelt az utcákon, a tereken, és mindenütt próbálta a krisztusi életvitelben hirdetni az evangéliumot. Most hát kimegy a két szerzetes, Szent Ferenc és a társa az egyik piac térre. Végig mennek körbe az emberek között, aztán befejezik körútjukat, hazamennek a kolostorukba, és akkor olyan furcsa módon néz a társ Szent Ferenc, és kérdezi, de atyám, hát azt mondtad, hogy megyünk prédikálni az embereknek. És végig jártuk a piacteret, és egy szót se szóltál senki. Fiam, azáltal prédikáltunk, ahogyan végig mentünk a piac téren. Ahogyan ránéztünk az emberekre. Ahogyan rámosolyogtunk valakire. Ahogyan egy biztató tekintettel néztünk rá egy csigget arcra. Mert nem csak szóban lehet prédikálni. Nem csak beszédben lehet példát adni, hanem magaviseletben is. Testvérek, sokszor olyan hangosan beszél az, ahogyan viselkedünk, ahogyan mozgunk az emberek között, ahogyan egymásra tekintünk. Kérdés, hogy miről árulkodik ez a magatartásunk, ez a magaviseletünk. Testvérek, légy példa tovább a szeretetben, mondja az ige, a szeretetben. Azt mondja Jézus, hogy az utolsó időkben meghidegül a szeretet. Az utolsó időkben megsokasodik a gonoszság. Jaj, annak a világnak, annak a társadalomnak, annak a családnak, annak a gyülekezeti közösségnek, annak a nemzetnek, ahol megsokasodik a gonoszság, és megkevesbedik a szeretet. Légy példa a szeretetben. Döbbenetes, második világháborús, valós történettel szeretném ezt illusztrálni. Amikor a második világháború elején, 1941. december 7-én a japán légierő lebombázta az amerikai Egyesült Államok tengeri flottáját, a Pearl Harbor-i dráma ez. Ennek a vezetőnek, ennek az akciónak a vezetője egy olyan japán tiszt volt, aki később, amikor már fordult a kocka, és bosszúból az amerikai légierő elkezdte bombázni Tokiót, mert el akarta törölni a föld színéről, akkor később ez a japán pilóta, aki a légierő parancsnoka is volt, remegni kezdett a felelősségre vonástól. Mert amikor Japánt megszállták később az amerikaiak, ugye bombázva Tokiót is, akkor ő azt gondolta, hogy most a megszállók számon kérik mindazokat, akik nagy kárt okoztak az amerikai tengeri flottának. És közben ott volt az amerikai Tokiót bombázó gépek egyikén egy olyan pilóta, akinek a gépét a japánok lelőtték. Jack Schaeser, úgy hívták ezt a pilótát, aki hadifogságba esett Japánba. 40 hónapi borzalmas körülmények között töltött időt szenvedett a hadifogságába. Társai közül sokan éhen haltak. Más amerikai pilótákat, hadifoglyokat kivégeztek a japánok. Ő csoda módon a legborzalmasabb körülmények ellenére is túlélte a fogságot. Csak hogy fogsága idején társaival együtt kértek valami olvasni valót, hogy agyonüssék a fogság unalmas idejét. A japánok nyilván nem hallgattak erre a kérésre elején. Aztán később mégiscsak bedobtak az amerikai hadifoglyok cellájába egy könyvet. És furcsa mód ez a könyv nem más volt, mint egy Biblia. És ez az amerikai pilóta elkezdte olvasni a Bibliát. És amikor olvassa a Bibliát, megragadja őt a Jézus Krisztus tanítása. Ott olvassa a hegyi beszédben azt, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Korábban kegyetlenül bánt vele az őr. Gyakran tudatosan, szándékos gonoszsággal belerugott a japán őr. Ezt tette egyik reggel is. Csak hogy akkor ő már a Biblia hatása alatt volt, és nem válaszolt durván vissza. Sőt, másnap reggel, az incidens utáni napon, mikor megint bejön a konok arcú, kemény japán őr, akkor ő kedvesen mosolyogva ráköszönt. A japán őr csodálkozott, hogy mi történt ezzel az emberrel. Sőt, később közeli barátságba is kerültek. És igyekezett a sok-sok éhezés közepette időnként becsempészni ez a japán őr ennek az amerikai pilótának egy darab krumplit vagy egyéb kis élelmet. Aztán, mikor megváltoztatta teljesen a Biblia az életét, következett be az amerikai nagy ellentámadás, tudjuk 1945. augusztus 6-án Hiroshimára ledobták az atombombát az amerikaiak. És utána jött az amerikai hadifoglyok kiszabadulása, ez az amerikai pilóta is kiszabadult, hazatér Amerikába, és beiratkozik egy bibliai iskolába. És 5 év múlva, 1950-ben visszatért Japánba, és japán nyelven közölte az ő megírt bizonyságtételét. Azt, hogy őt a japán börtönben hogyan érte utol Isten szeretete, és hogyan írtotta ki a szívéből azt a bosszút és gyűlöletet, ami ott fészkelt a szívében. Mert hogy ez vezette őt is Tokió fölé, amikor bombázni kezdte a japán fővárost. És hát testvérek, megírta és japán nyelven közölte az ő megtérése történetét. Az volt a címe ennek a traktátusának, hogy fogoly voltam Japánban. És ezt elkezdte terjeszteni Japánban. És érdekes módon Tokió egyik forgalmas állomásán éppen végig haladt az a japán pilóta, aki remegni kezdett az amerikaiak bosszújától. És kezébe került ez az írás. Fogoly voltam Japánban. Drámai hatást tett erre a japán egykori pilótára az amerikai pilóta bizonyságtétele. És keresett egy Bibliát, elkezdte olvasni, és eljutott a Jézus szenvedés történetéhez. Az ő megfeszítésének a történetét olvasva szívébe vágott Jézus Krisztusnak ez az imája, ami a kereszten hangzott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekeztek. És akkor térdre esett, és bocsánatot kért minden bűneért. 1950. április 14-én történt ez. És akkor közölte a családjával, hogy ő keresztjén lesz. Egy buddhista családról volt szó. Az ősi buddhista család minden tagja kézzel-lábbal tiltakozott az ellen, hogy valaki felvegye a családtagok közül azt a keresztény hitet, amit az amerikaiak importáltak Japánba. Az az ellenséges amerikai. De ezt a keresztény hitre jutott egykori pilótát nem lehetett eltéríteni a szándékától. Később megismerkedett ennek a traktátusnak az írójával, az amerikai pilótával. És együtt kerültek fel a pódiumra, amikor igét hirdettek Japánban. És arról a szeretetről tettek bizonyságot mindketten, ami megragadta az ő szívüket, és kiirtotta az ellenségeskedés érzését belőlük. Légy példa a szeretetben, mondja Pál apostol Timóteusnak. Olvastuk azt is, ugyancsak Pál tollából a rómaiakhoz írt levélből, hogy a gonoszt jóval győzd meg. A gonoszt jóval győzd meg. Most hát nincs is más esélyünk, testvérek, ebben a gonosz világban. Csak is az, ha példák vagyunk a szeretetben, és igyekszünk a gonoszt meggyőzni jóval. Aztán ott van, hogy légy példa lélekben, hitben és tisztaságban. Légy példa lélekben, hitben. Testvérek, manapság egy ilyen anyagias világ közepette nem sokan foglalkoznak lelki dolgokkal. A testkultusza, a matéria, az anyag, a pénz imádat, ez köti le a legtöbb ember figyelmét, energiáját, idejének legnagyobb részét. Lélekben, hitben járni, megerősödni, példát adni, ez már azoknak a kiváltság, akik valóban közelről ismerik a hitnek a fejedelmét, Jézus Krisztust. Légy példa a hitben. Egy másik megragadó történelmi példát hadd említsek, 18. század második felében, 19. század első felében élt William Wilberforce, az a híres angol politikus, aki a legnagyobb hatású parlamenti képviselő volt akkor a brit parlamentben, aki miután John Wesley, a híres angol igehirdető üzenete nyomán keresztény hitre jutott. Az ő hitének kisugárzásaképpen elkezdett harcolni tudatosan brit parlamenti képviselőként a rabszolgasság embert lealjasító intézmény ellen. És tudjuk, hogy egy életet rátett erre a harcra, és azt is tudjuk, hogy végül sikeres volt az ő harci küldetése. Az a hitbeli meggyőződés, hogy a rabszolgasság az emberiség szégyene. És tudjuk, hogy az ő fellépésének olyan hatása, kisugázása volt, hogy az Egyesült Államokban is elindult a rabszolga ellenes küzdelem, és végül ott is eltörölték a rabszolgaság gyalázatos intézményét. Mert a hitnek van ilyen kisugárzása, testvérek. Jézus Krisztus azt mondta, amikor elkezdett tanítani, hogy azért jött, és ezt az ézsaiási profécia beteljesüléseképpen értelmezte önmagára vonatkoztatva, Lukács evangélium 4. részében olvasunk erről, amikor legelőször elkezdett prédikálni a názáreti zsinagógában. Azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, a vakok szemeit megnyissa, hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat, a megkínzottakat. Igen, a hitnek ez a kisugárzása. Társadalmi gyógyszer, családi bajokra is orvosság, egyéni lelki nyomorúságra is olyan erőforrás, az a példamutató, követendő hit, amit Jézus Krisztus maga élt meg, és amit ő maga ébresztett fel az ő követőiben, tanítványaiban, és ébresztve bennünk is mai tanítványaiban, hogy legyünk példák lélekben és hitben. És végül tisztaságban. Tisztaságban. Testvérek, manapság az erkölcsi tisztaság egy nagyon-nagyon lebecsült dolog. Ma már olyan könnyedén veszik nagyon sokan az erkölcstelenséget. Ma már tudjuk, hogy a szellemi tisztátalanság is milyen nagyon elharapózott. Évek ezelőtt, amikor egyik nagyhírű, úgymond nagyra becsült magyar írónak a könyvét, egy kortárs írónak a könyvét elkezdtem olvasni, néhány lap után félredobtam, és azt mondtam, bármilyen nagynak is neveztessék ez az író, köszönöm szépen, nem kérek az ő könyveiből. Olyan ocsmány stílusban ír. Nos hát, testvérek, manapság nincs már olyan tévéadó, amelyikben ne lennének tisztátalan dolgok. Ma már az internet is, noha sok hasznos dolog van benne, de tele van tisztátalansággal. Emberi kapcsolatokat leterhel a kétes tisztátalanság. És bizony a keresztényeknek nagyon-nagyon komolyan kellene vennünk azt, hogy milyen módon képviselik ők azt az erkölcsi, lelki tisztaságot, ami vonzóvá tehetné a kereszténységet a kívülállók számára. Az őskereszténység, amely rettenetes üldözéseket szenvedett az első 300 században, éppen azáltal tudta vonzóvá tenni a krisztusi tanítást és életmódot, mert példa volt úgy, ahogy Pál sorolja Timóteusnak, a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben és a tisztaságban. A kiviláló pogányok azt mondták az őskeresztényekre nézve, nézzétek, mennyire szeretik egymást. Nézzétek, milyen tiszta család életet élnek. Most testvérek, elmondható ez a mai kereszténységre? Miért gyengült úgy meg a kereszténység Európában? Ősi keresztény országok parlamentjei jóvá hagyják a homoszexuálisok házasságát, rég jóvá hagyták az abortuszt, az eutanáziát, kegyes halálba segítést, és lehetne még sorolni, kiábrándítóbb törvénycikkbe foglalt lehetőségeket, úgymond. És ezek nem pogány országok vallási törvényei között születtek, hanem úgynevezett európai keresztény országok parlamentjeiben. Testvérek, foglaljuk össze. Pál apostol írta egykor Timóteusnak, Efézusba, amelyeknek akkori szellemi, lelki közege állapota nagyon hasonlít a mai világunkhoz. Légy példa a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben és a tisztaságban. Könyörülj rajtunk, Isten, hogy ez a mi életünkben is hitelesen megvalósuljon. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 468-as ének első két versét. 468-as ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Kövesd a Jézust, kövesd még ma. Imádkozzunk. Istenünk, édesatyán, köszönjük, hogy megerősítetted szívünkben a gyermekhétnek az igei mondani valóját. Legyünk példák a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a Te lelked által erősíts meg, Istenünk, mindnyájunkat, hogy ez a mi keresztény életünkben olyan módon legyen láthatóvá, vonzóvá, hogy mások is kívánják meg a Krisztusi életvitelt, és így nyerjenek ők is békességet Te benned, így gyarapodjanak ők is a Te szeretetedben, így erősödjenek meg ők is abban a vonzó keresztény hitben, amit tőled kaphatunk ajándékba. Istenünk, köszönjük gyermekeinket, unokáinkat, köszönjük az új nemzedék tagjait, köszönjük, hogy ajkukon át is üzensz nekünk. Áld meg őket növekedésükben, hogy ők is példák legyenek majd beszédben, cselekedetben, magatartásban, szeretetben, hitben. Köszönjük neked, hogy mindnyájunkat ebben akarsz megerősíteni a hétköznapok küzdőterén is. Tarts meg minket, Istenünk, abban a tisztaságban, ami ebben a világban már annyira megkérdőjelezett, vagy erkölcsi tisztaságot házastársi kapcsolatainkban, vagy erkölcsi tisztaságot a munka területén, hogy a munka erkölcs is legyen élő bizonyíték arra nézve, hogy mi Mindent a te dicsőségedre teszünk még a munka területén is. Amikor nem becstelen előnyökhöz akarunk jutni, amikor nem akarjuk a másikat anyagilag minden áron lekörözni, amikor szeretnénk valóban hiteles keresztény magatartást tanúsítani a tisztaság területén minden szinten. Ebben is légy segítségül nekünk, atyánk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a betegeket, a szenvedőket. Könyörgünk a hitükért üldözött keresztény testvéreinkért, látod, milyen sokan vannak ebben a világban. Urunk, légy irgalmas hozzánk, tarts meg minket a te szereteted közelében. Vezess, hordozz, erősíts, bátoríts, és tégy alkalmas példákká minket mások felé. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes sóhaját is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hálás szeretettel közlöm, hogy a júniusi szeretett szolgálati perselypénz összege 2615 lej volt, amit a telefonos szeretett szolgálat részére gyűjtöttünk. Július folyamán külön adományokat fogadunk el a szereteszolgálati perselybe egy 40 éves kolozsvári férfi testvérünk súlyos betegségének a kezelése, támogatása céljából. Simon Jani egykori segédlelkész testvérünk továbbította felénk ezt a kérést, az ő feleségének a rokonáról van szó, aki itt él Kolozsvár, 10 éves kislánya, felesége van, és nagyon sok pénzbe került már az eddigi kezelése, szklerózisos problémával küszködik ez a 40 éves férfi testvérünk. Szeretnénk anyagi támogatást nyújtani a családnak, de nagyon nehéz helyzetükben a júliusi szeretetszolgálati adományainkkal. Testvérek, megjelent egy CD lemez, Dickard Wurbrand szolgálatai vannak rajta. Említettem én már többször Dickard Wurbrand nevét, ő egy evangélikus lelkipásztor volt, zsidó származású, Bukarestben élt, szolgált, korábban magas szinteken mozgó kommunista agitátor volt, Moszkvában is tanult annak idején, aztán keresztény hitre térve lett megveszekedett ellenségévé az ateista, démoni kommunista tanításnak, ami miatt 14 évig ült börtönben a kommunista időkben, itt Romániában, aztán majd kiszabadult és nyugatra került, és hát Isten a 14 évi borzalmas börtönszenvedés ellenére is hosszú élete ajándékozta meg őt, 92 éves korában hunyt el 2001-ben. Nos hát, egy idézet van itt ennek a CD lemeznek a hátulján, hátul meg lehet vásárolni az asztalán ezt a lemezt. Dickard Wurbrand mondja, a börtönévek nem tűntek túl hosszúnak számomra, mert cellamagányomban felfedeztem az Istenbe vetett hiten és az iránta érzett szereteten túl a benne való gyönyörködést is. A boldogságnak azt a mély és rendkívüli elragadtatását, amely az e világi dolgok közül semmihez sem hasonlítható. Tízleje lehet megkapni hátul ezt a CD-lemezt az asztalnál. Biztos, hogy lelki hasznunkra válik ennek a meghallgatása. Végül kérem a prezsiter testvéreket, maradjanak vissza egy rövid megbeszélésre az istentisztelet után a templomban. Testvérek, énekeljük tovább a megkezdett 468-as ének harmadik versét. 468-as ének harmadik verse így kezdődik. Ne félj, csak higgy, az Úr elfogad. Halljuk meg a mi hitünket, testvérek, a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük fennálló énekült testvérek, a 90. Zsoltárunk első versét. Te benned biztunk elejétől fogva. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.